16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról.
Halász Judit színművésszel, énekessel, Rontvaivel beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Halász Judit Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színésznőt, énekesnőt, akivel a következő fél órában arról beszélgetünk, hogy tulajdonképpen kik is hatottak az ő személyiségére, életére, és mik azok a hatások, illetve kik azok az emberek, akik Halász Juditot olyanná faragták, amilyen lett.
Hát én azt gondolom, hogy elsősorban a családom, elsősorban az édesanyám, apám is persze, a nagymamáim is persze, és mindenki, aki a közelemben volt, és aztán ez volt a kezdet. De hát azt hiszem, hogy a kezdet, az első élmények, azok mindenkinek az életében a legfontosabbak. Én egyedül voltam anyámmal nagyon sokáig, illetve hát a nagymamák azok azért ott voltak a közelemben, de amikor én születtem, akkor háború volt. Apám a fronton volt, a Donkanyarnál ráadásul, a második magyar hadseregben. Én otthon voltam anyámmal, a nagymamával, a nagypapával, anyámnak két fiú testvére volt, és mind a ketten a fronton voltak. Apámnak volt egy öccse, ő is a fronton volt, tehát mindenki a háborúban harcolt, és hát a nők maradtak otthon egyedül. És ezért hát a nehezebb időkben anyám engem mindenhová vitt magával természetesen, mert hiszen nem akart, nem mert, és nem is lehetett másra hagyni. Én nagyon kicsi voltam még akkor. És azért emlékszem egy-két, noha azt mondják, hogy az ember nem emlékszik arra, ami 3-24 éves kora alatt történik, előtt történik, de én azért arra emlékszem, a bombázásokra emlékszem, pedig akkor még nem voltam kettőnél több, talán még annyi sem. De arra emlékszem, mert nekünk bunkerunk volt, nem volt pince nálunk, mi Zuglóban laktunk egy családi házban, ami nem volt alápincézve, és ezért bunkert építettek. És a nagypapa, aki az első háborúban harcolt, az egyik, mind a két nagypapám, de akivel egy házban, vagy hát egy kertben laktunk, ahol két ház volt, az egyik nagypapám, a nagymama, anyám, nagynéném, meg én voltunk, azt hiszem, a bunkerben, és ugye emlékszem, hogy ki szerettem volna menni, de nagyon szerettem volna látni a repülőket, meg azt, hogy honnan jön ez a zaj, amit hallunk. És nem engedtek, és nagyon-nagyon rossz néven vettem, de erre abszolút emlékszem, és amikor vége lett a bombázásnak, akkor aztának, na, most már kimehetsz megnézni, tehát akkor már nem volt semmi. Erre emlékszem, aztán arra emlékszem, hogy Pontosan az történt, hogy az én két apai nagynéném közül az egyiknek zsidó férje volt, a másiknak pedig keresztény férje volt, méghozzá azt hiszem, hogy nem éppen a jó oldalon. És nagyon féltek, hogy én elfecsegem, hogy a nagymama és anyám bújtattuk a nagybátyámat, az apám nővérének a zsidó férjét. És ezért őt úgy hívták, hogy József. De nekem azt kellett mondanom, noha én tudtam, hogy ő a Józsi, de azt kellett mondanom, hogy Karcsi. Azért, hogy nehogy elszóljam magam, hogy itt van nálunk a Karcsi, valahol a padláson, vagy én magam se tudtam, hogy hol van, amikor nem láttuk. Ez nehéz kezdet volt, mindenképpen nehéz kezdet. Aztán vége lett a háborúnak, mindenki hazajött, kivéve apám öccsét. És hát a nagymama kétségbe volt esve, egész család minden este összegyűlt, és mindenről beszéltek, az éppen meglevő helyzetről, ami az országot illeti, és hát a nagymama az majdnem minden este sírt, hogy az ő kisebbik fia az nem érkezett még haza. És aztán eljött egy idő, amikor azt mondták, hogy én most már játszhatok a kertbe, mert most már nem jönnek katonák, vége van a háborúnak. És a nagybátyám mindig nem jött haza, és kimentem játszani a kertbe, és egyszer csak jött egy katona. És kopog, hogy zörgetett a kapun, a kertkapun. És én rohantam visítva be, hogy megint jött egy katona, megint jött egy katona. És a nagymama felnézett, a szívéhez kapott, és azt mondta, hogy a Feri. És valóban az ő francia fogságban levő kisebbik fia érkezett meg. És apám is hazatért már a frontról, akkor apám vidéken tanított egy-két évig, én pedig anyámmal újra kettesben maradtam, de az nagyon jó kettesben levés volt, mert az egy kert volt, ahol volt a nagymamáik háza, meg volt egy kisebb ház, amiben két kicsi lakás volt, az egyikben apám nővére lakott a férjével, akinek 46-ban aztán született is egy gyereke, egy kisfia, és mi pedig laktunk a másikban. És én nekem soha nem kellett gondolkoznom azon, hogy kihez menjek a problémámban, vagy hogyha kérdezni szeretnék valamit.
A Szentírással mikor találkozott először az élet?
Hát a Szentírással tulajdonképpen mindenki valahogy találkozik gyerekkorában. Az én nagymamám, akivel egy kertben laktunk, az az apainak, a nagymamám, a másik nagymamámnál, az anyai nagymamámnál, neki mindig volt, láttam, hogy van egy olvasója, egy rózsafüzér, és a Biblia, és voltak imakönyvei. Aztán első osztályban, évvégén a tanítónéni adott mindenkinek olyan feladatot, amit majd bemutatunk a szülőknek, akik bejöhetnek megnézni, hogy mit tanultak a gyerekek. És én történetesen egy verset kaptam, nem véletlenül, nyilván a tanítónéni kifigyelte, hogy ki az, aki ügyesen mond verset. És történetesen nem csak én, hanem Almási Éva is, aki egy Kossuth Díjas színésznő a Madách Színházban, illetve hát most nem tudom, hogy a Madách Színházban van-e még, vagy már szabadúszó. És egy padban ültünk az Évával, ő kapta József Attilától az altatót, én meg a mamát. Hát nem mondom, hogy a mama az egy gyerekvers, de anyám segített megérteni, és elmagyarázta nekem. És azóta is úgy gondolok vissza azokra a versekre, amiket anyám segítségével tanultam meg, és ő elmagyarázott nekem, hogy jobban magyarázta, mint bármelyik rendező, mert tudta, hogy mi az, amit én nem tudok még, amit nekem el kell mondani, és amit én meg is értek. És számomra a mama az mindig az a vers marad, József Attila mama verse, az mindig az a vers marad, amit nekem anyám magyarázott el. És aztán mi lettünk az iskola versmondói, olyan sikeresek voltunk. De aztán én harmadik osztály után elkerültem a Németföldi úti iskolába Budára, mert elköltöztünk, Zuglóban laktunk, ott születtem, és elköltöztünk a 12. kerületbe, és ott az volt a legnagyobb gondom, hogy honnan fogják itt tudni, hogy itt én vagyok a versmondó. De szerencsés voltam, mert olyan tanáraim, tanítónőim voltak, akik tudták, és észrevették. Sőt, olyan tanárom is volt, Voli István személyében, akit én jóval később tudtam meg, hogy egy nagyon ismert népdalgyűjtő is volt, aki velem szólót énekeltetett az iskolai kórusban, és mondta, hogy ha lesz egy kis ideje, akkor majd foglalkozik vele, hogy én a rádió gyerek kórusában énekeljek, de aztán vége lett az iskolának, és én másfele indultam, úgyhogy nem lettem kórustag a rádióban, gyerekkórustag, de nagyon szerettem az iskolai énekórákat is, meg a magyar órákat is, mert nagyon sok verset tanultam. És akkor arra is volt gondjuk, hogy amikor elkezdődtek a szavaló versenyek korai, akkor mindig szóltak nekem, hogy jelentkezz. És úgy adódott, hogy aztán én megnyertem a szavaló versenyeket, és ez nekem borzasztóan tetszett, és nagyon szerettem verset mondani, és verset olvasni is. De nem tudtam, hogy a színészet az egy foglalkozás. Jártam színházba, anyukám elvitt rögtön már elsős 6 éves koromban, amikor akkor még létezett olyan, hogy úttörő és ifjúsági színház. Az egyik a mostani új színház volt az Úttörő Színház, és az ifjúsági a mostani Tália. Az egy kicsit nagyobb gyerekeknek szóló műsort adott, és az Úttörő Színház az kis gyerekeknek is, általános iskolás, alsó tagozatos gyerekeknek. És ott láttam életem első darabját, és rengeteget jártam színházba is, és mozi volt film, amit 20-szor is megnéztem, És én azt nem tudtam, hogy ez foglalkozás színésznek lenni. Nekem az egy történet volt, ahol én olyan szerencsés voltam, hogy bekerülhettem abba a világba, akik ezt láthatják, valami véletlen folytán belemerülhetnek és belekerülhetnek abba a világba, ami a színpadon, illetve a filmvásznon folyik. Míg nem aztán, 9 éves koromban jó nagy voltam, már tudnom kellett volna, a barátnőm, aki nálam 2 évvel volt idősebb, és együtt láttuk a Pál utcai fiúkat az úttörőszínházban, és azt mondta nekem, hogy de jó volt ez a békés italom. És ki az a békés ital? Azt mondja, hogy te hülyát, a nemecsek. Mi az, hogy a nemecsek? És azt mondta, hát a színésznő, aki a nemecseket játszotta, és akkor esett le a tantusz, te jó Isten, ez egy foglalkozás. De akkor nem kell többet azt mondom, hogy én gépészmérnök leszek, meg nem tudom, mi leszek, amit az apukám mondott, hogy ez nagyon jó foglalkozás. És majd belőlem biztos jó gépészmérnök lesz. Hanem akkor én tudom, hogy én színész leszek. Hát persze, akkor nagyon sok mindenki akar színésznő lenni, és úgy kinevetkedtek a felnőttek, de hát én gondoltam magamban, hogy hadd nevessenek, hát ezek nem tudják, amit én tudok. A gimnazista koromban én közben mert akkor mindenki azt mondta, hogy sportolni kell, és én azt gondoltam, hogy színészként majd nagy hasznát veszem annak, hogy ha én tudok lovagolni. Hát 1 éves lovaglás után az edző elindított minket minősítő versenyen, és aztán én 1 éven belül kaptam első osztályú minősítést, és bekerültem az ifjúsági válogatottba. Összeszedtem azokat a pénzeket, amiket kiflire vagy zsemlire kaptam otthon, és amikor megjelentek az első primőrök, akkor azt megvettem, és elvittem a Karakán nevű lovamnak. Arab félvér volt, és gyönyörű. És nagyon szerettük egymást. Én nagyon szerettem őt, de azt hiszem, hogy ő is szeretett engem, mert amikor meghallotta a hangomat, még nagyon messze az ő állásától, a boxától, az istálóban, akkor már nyerített és fordult hátra, hogy merre vagyok már. Szóval az nagyon szép idő volt, és én azt hiszem, hogy akkor tanultam életemben a legtöbbet mindenből, emberségből, közösségből, viselkedésből. Szóval a sport az hallatlanul nagy megtartó erővel rendelkezik, közösség megtartó és emberség megtartó erővel rendelkezik. Amikor felvételiztünk a főiskolára és felvettek, akkor 1 évig még lovagoltam, de miután a főiskolán úgy mennek az órák, hogy délután 3-tól 6-ig vannak a szakmai órák, és nekem az edzés is, délelőtt pedig az elméleti órák, és délután a gyakorlat. És hát nem maradhattam le onnan, tehát tudom én, 00:30 és 3 között kiszaladtam a Rákóczi útról, ahol a főiskola van, a színművészeti, kiszaladtam a Hidász utcába, ahol a Honvéd lovarda volt, Budára, a Pasarétre, és ott lelovagoltam 1 lovat, holott máskülönben minimum 2-t, de inkább 3-at lovagoltam naponta. Szóval nem ment, és a 2. év elején, amikor már túl voltam a szakmai rostavizsgákon, akkor összetörtem magam. Mi úgy mondtuk, hogy kabátfalvi olimpiász, mert nem volt se Budapest bajnokság, se országos bajnokság, hanem csak egy meghívásos verseny volt, és azokat mi ilyen kabátfalvi olimpiászt illettük, és aztán lementünk, vidéken volt, Szolnokon volt a verseny, és az egyik lovam, mert az egyesületnek sose volt pénzelóra, és az egyik lovam, aki a galopp pályáról került hozzánk, egy telivér, egy angol telivér volt, de túl nagy volt a vágtaugrása, és nem úgy számították ki a 2 akadály közötti távolságot, és felbukott, a 2 lába közé került egy rúd, és felbukott, és neki esett egy kőfalnak, már akadálykőfalnak, nem igazi kőfalnak, hanem akadálynak, és én is neki estem, és eltörtem a kulcsontomat, agyrázkodást kaptam, lejött a bőr az arcomról, és hát döntenem kellett, hogy most lovaglás vagy színészet, és hát sírtam egész nyáron, és elbúcsúztam a Karakán nevű, Karesz nevű lovamtól, és aztán abba hagytam a lovaglást. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert ugye én franciás iskolából, francia szakos iskolából jöttem, és a főiskolán, hát úgy nem nagy szívvel, örömmel tanultak a gyerekek, az én évfolyamtársaim franciául, viszont kaptunk egy francia tanárt, aki Radnóti Miklós özvegye. és jóformán egyedül voltam vele órákon keresztül, úgyhogy én nekem nagyon jól ment a francia, amikor főiskolára jártam, és amikor először életemben kimehettem Párizsba egyedül, de hát nem egyedül is először mehettem ki, szóval amikor először életemben kimehettem Párizsba, akkor az első utam az a Rue Cujas és a Boulevard Saint-Michel sarkára vezetett, mert a Radnóti Párizs verse így kezdődik, hogy a Boulevard Saint-Michel és a Rue Cujas sarkán egy kis lejt a járda. És akkor írtam egy kis anzixot, egy kis levelező lapot a Radnóti özvegyének, Radnóti Fanninak, hogy tényleg lejt. És még akkor látni lehetett, hogy a Rue Monsieur le Prince sarkán lakott a pék, és ki volt írva, hogy Boulangerie Pâtisserie, onnan látszott a Rue Cujas sarkáról. És most tavaly kimentünk a férjemmel, mert rég jártunk arra, és csak nosztalgiázni, kimentünk egy hétre Párizsba, és elmentünk a Rue Cujas, a Boulevard Saint-Michel sarkára. Lejt a járda, tény, de a pék helyett ott most sushit árulnak, egy sushi, valami sushi étterem van, ilyen az élet. Ne. Tudtuk már a másod év után, hogy dolgozhatunk a főiskolán kívül is, és hát azért a szerencsére ott is szükségünk volt, vagy hogy azt mondjam, az isteni figyelemre, mert hozzánk bejött az osztályba a Keleti Márton két dramaturgiával, aki később filmrendező lett mind a kettő, Szász Péter és Bacsó Péter. Amikor bemutatták ezt a filmet, maradt ugye a Polonyi Gyöngyi, a Tordai Teri, a Béres Ilona és én. Mind a négyen elkezdtük ezt a filmet csinálni, és amikor vége lett, mikor bemutatták ezt a filmet, Esős Vasárnap címen, másnap tulajdonképpen ismert minket az ország. Szóval olyan váratlan fordulat lett az életünkben, hogy előző nap még kis pisis bakfisok szaladgáltunk mindenfelé, és másnap pedig autogramot kértek, meg mutogattak ránk, meg mosolyogtak ránk, és hát az jó érzés volt persze. Amikor elvégeztük a főiskolát, akkor kötelező volt vidékre szerződni, én Pécsre szerződtem, a Pécsi Nemzeti Színházhoz, fél évet ott töltöttem, és fél év után a Várkonyi, aki egyébként felvett a főiskolára, és akiről éreztem, hogy figyelemmel kíséri az én pályámat, az én főiskolai és színészi színészi pályámat, az jelentkezett, hogy átvenne a Víg Színházhoz, és hogy már tavaszra meghívott, az első szezon tavaszára meghívott vendégnek egy Csiki Gergely darab női főszerepére, ahol az anyámat, a Sólyok Mária játszotta, az apámat, a Bilicsit Ivadar, és még sok rengeteg nagy színész játszott az előadásban, és én megboldog voltam. És mentem a Vígbe, és a következő évtől kezdve leszerződtetett, és abban az évben szerződött Darvas Iván is a Víg Színházhoz, és Szegedi Erika nevű osztálytársnőm is. És hárman szerződtünk akkor oda. És az első szerepként a Darvas volt a partnerem ráadásul, úgyhogy nagyon szép időket éltem akkoriban. De az ember sose tudja akkor, hogy mi a szép és mi a jó, az csak utólag tudja mindig, hogy ez hű de szép volt, hű de jó volt. Nem mondom, hogy rosszul éreztem magam, mert tehát mindent néztünk, mindent láttunk, amit csak lehet, sok barátunk volt, rengeteget beszélgettünk mindenféléről. Múltak az évek, és én azóta is a Víg Színháznál vagyok, ami nem volt mindig olyan felhőtlen, mint ahogy kinézett, de én sose szerettem, hogyha valamiért engem sajnálnak, vagy hogyha látják, hogy én nekem valami rossz, azt úgyis nekem kell megoldani, én úgy gondoltam mindig, hogy minden bajt, hogyha valakit valami baj ér, vagy valami rossz történik bárhol, akkor először is saját maga körül kell a vizsgálatot lefolytatnia. Tehát magát kell először megvizsgálnia, azt, hogy ő mit csinált, hogy csinálta, miért csinálta, mikor csinálta, és csak aztán azt, hogy ki lehetett, vagy mi lehetett még az oka. És én úgy gondoltam, hogy ha nem találom az okot, akkor keresek magamnak valami olyan kilépőt, valami olyan lépést, ami nekem örömöt szerez, vagy örömöt okoz, és pláne olyat, amivel még valami hasznos, vagy értékes dolgot is csinálhatok. Énekelni mindig szerettem, nem én vagyok a Mária Callas, de bizonyos formában én azért nagyon szeretek énekelni, és abban a formában, ahogy én nem tartom magam énekesnőnek, de előadónak igen. És amit az előadással lehet pótolni, azt én mindig megteszem. És elkezdtem énekelni, illetve hát először is megkerestem, úgy kezdődött, hogy szerettem volna először a rádióban énekelni. És miután én nagyon jól ismertem a francia chansonokat lévén egy francia szakos, nem tudom micsoda, diák hallgató, szóval akkor elég jól beszéltem franciául, ellentétben mostannal, mert mostanra már majdnem, hogy elfelejtettem, mert annyira nincs rá szükségem a napjaimban. Elénekeltem egy Olga című dalt a rádióban, és őrületes sikere volt. És az operának a zeneigazgatója volt, vagy nem tudom, hogy Mihály Gábor, akinek volt egy sorozata a televízióban, és ő egyik sor, mikor a chansonokról volt szó, akkor azt mondta, hogy és pedig chansont, azt így kell énekelni.
Halász Judit színművésszel, énekessel, Prontvai Vera beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva.